Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, amelyet megírva találunk Habakuk próféta könyvének második fejezetében, az első négy versben, következőképpen. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára. Figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést vés táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Amen. Kedves testvérek, Habakuk próféta könyve csupán három fejezetből áll, tehát terjedelmét tekintve igen elenyésző az Ószövetségben és a Szentírásban is, de tartalmát nézve nagyon fontos, hiszen ezt az igét, amelyel befejeztük a negyedik vers végén, az igaz ember hite által él, Pál apostol is idézi, sőt, a 16. században Luther Márton erre az igére építve újította meg az egyházat. Habakuk nevének a jelentése egyfajta értelmezés szerint, mert több értelmezés is van, azt jelenti, hogy átölel, átkarol. Luther szerint Habakuk egy olyan ember volt, illetve egy olyan eszköz Isten kezében, aki által Isten szeretetével átöleli az ő népét a nehéz időkben. Miközben kemény szavakat és beszédeket mond Habakuk, rajta keresztül mégis az Isten átöleli az ő népét. Habakuk Júdához címzi az üzenetét, mégpedig közvetlenül azután, hogy az asszír birodalom összeomlik. Ugyanakkor felhívja a figyelmét a júdabeli lakosoknak és az uralkodóknak, hogy jön egy másik hatalom. A káldeus babiloni birodalom fog érkezni, amelynek katonai inváziója nem sokára eléri a fővárost, Jeruzsálemet is. De a könyv kérdésekkel kezdődik. Az első fejezetben nagyon konkrét kérdéseket szegez az Istennek a próféta. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Miért nézed hát el a hűtlenséget? Miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbakat? Nagyon érdekes, hogy egy próféta nem kérdez, hanem neki válaszai vannak. Isten üzenetei. Mégis a könyv ezekkel a kérdésekkel kezdődik, megmutatva azt, hogy egy próféta is ember. És teszi fel a kérdéseket. Miért tűnik úgy, hogy a gonoszoknak jól megy a soruk, míg az igazak szenvednek? Hogy lehet, hogy a gazdagabb még gazdagabb lesz, a szegény pedig még szegényebb lesz, és senki nem törődik velük? Miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel is? Meddig kell még kiáltanom, Uram? Habakuk legalapvetőbb kérdése Isten felé ez, meddig, Uram? És ez nincs másképp azóta sem. Valaki úgy fogalmazta meg ezt, hogy a hívő embereket is eléri a meddig uram szindróma. És ez kap el sokszor bennünket, vagy inkább mi kapjuk el ezt a kort, és kérdezzük azt, meddig uram? Meddig kell hallgatnunk még az emberektől, hogy ők teljes szívükből, lelkükből, erejükből szeretnek téged, mégis olyan foghíjas az Isten tiszteleten a részvétel. Meddig uram? Meddig kell látnunk azt, hogy az emberek a saját kérdéseiket elmondják, a nekik járó segítséget elkérik, de a másik embert olyan nehezen emelik fel imádba Isten elé, vagy nem kérdezik meg a többieket, hogy neked miben van segítségre szükséged? Meddig, Uram? Meddig kell hallgatnunk még az emberektől, hogy mennyire örülnek annak, hogy ismerhetnek minket, miközben a hátunk mögött valami egészen más gondolnak, vagy mondanak rólunk? Meddig, Uram? Meddig kell viselnünk azt, hogy amikor a munkáról, szolgálatról van szó, akkor elsők vagyunk a sorban, amikor pedig az elvehető áldásokról, lehetőségekről, akkor csak a sor végén van helyünk. Meddig, Uram? Persze adtam most néhány ötletet ezekre a kérdésekre, hogy elkapjuk ezt a meddig, Uram szindrómát, de biztosan tudnánk mi folytatni a sort a saját kérdéseinkkel. Meddig, Uram? És a legtöbbször a feltett kérdés úgy tűnik, mint a válasz nélkül maradna. Azért jön az újabb és újabb kérdés. De gondoljunk Pál apostolra. Mondhatnánk azt a mi testvérünkre az Úrban, akinek tövis adatott a testébe. Egy olyan betegség, amely gyötörte nap mint nap, és akadályozta őt az Úrnak végzett munkájában, és imádkozik az apostol, de nem egyszer vagy kétszer, hanem a Szentírás szerint háromszor kérte az Urat, mire ő felelt rá. Az apostol biztos tapasztalta, hogy Isten általában háromféleképpen válaszol, vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem, vagy azt mondja, hogy hát egy kicsit várni kell. Pál apostol valami egészen mást hall. Egy teljesen újfajta választ kap. Azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Vajon van-e itt ma közöttünk olyan testvér, aki ismeri ezt a isteni választ? Nem csak az igent, nemet vagy a várt, hanem ezt a választ, elég neked az én kegyelmem. Aki tapasztalja, hogy igen, Isten kegyelme még ezek között a helyzetek között is elég. És ez az, amire valójában szükségünk van. Habakuk ilyen ember volt. Ő a saját problémáját belehelyezte annak a kezébe, aki képes arra, hogy megoldást adjon rá. És amikor imádságban Isten elé ment, akkor nem haraggal, nem türelmetlenül, hanem sokkal inkább fájdalommal, féltő aggodalommal tette föl Istennek a kérdéseit. Pont úgy, mint Jézus Jeruzsálem előtt. Egyfajta vívódás ez. Amikor az embernek ott vannak a kérdései, ami nem kap választ, és közben ott van az, amit eddig tapasztalt, hogy az Istenben meg lehet bízni. Kérdés, de nincs rá válasz, vívódás azzal, hogy az Istenben mégis bízni kellene. És nagyon érdekes, hogy a Zsoltárokban ez a vívódás Isten és a saját problémáink között, az isteni bizalom, az Istenben való bizalom és a saját kérdéseinkre a válasz nélküliség között megjelenik. A 39. Zsoltár címe az újfordítású Bibliában ez a vívódó lélek panasza. Nem a hitetlen lélek panasza, hanem a vívódó lélek panasza. Ezt határoztam, vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. Megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótalan, hallgattam. De ez nem volt jó. Fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam, nyelvemmel beszélni kezdtem. Hadd tudtom rá, Uram, életem végét. Meddig tart napjaim sora? Hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok. Hallgass meg imádságomat, Uram, figyelj segélykiáltásomra. Könnyeim láttán, ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad. Betelepült, mint minden ősöm. Ne nézz rám haraggal, hadd viduljak föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Nem egy hitetlen, nem egy keserű ember szavai ezek, hanem egy vívódó lélek panasza. Aki saját kérései és az isteni bizalom között vívódik. És érdekes, hogy a következő Zsoltár így kezdődik. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallott a kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állított a lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Isten hallja a vívódó lelkünk imádságait, és felel rá. Így válaszol Habakuk imádságára is. És elmondja neki mindazt, amit tenni szándékozik. Elmondja neki, hogy Júda ellenségeivel fogja leromboltatni az országot, mert visszaesett bűnébe. És Habakuk lehet, hogy nem érti meg, hogy Isten miért engedi át Júdát a gonoszoknak. Lehet, hogy nem érti azt sem, hogy miért használja fel Babilont, egy pogány birodalmat fenyítő botként. Ennek az imádságnak pont ez a dilemmája, ez a vívódása, hogy miért ez az isteni válasz rá. Tényleg ez a legjobb ebben a helyzetben? Igen, Vannak olyan helyzetek, amikor Isten válasza nem pontosan az, amit hallani szeretnénk. Jónás Ninivébe küldi, és azt mondja, prédikálj a városnak. Húsiásnak feleségül kell venni egy prostituált nőt, Gómert. Gedeonnak a midianiták ellen készülő seregét, amúgy egy 32.000 fő seregről volt szó, az ellenfél sokszoros túlerőbe volt, ezt a 32.000 fő sereget 300-ra kell csökkenteni. A gazdag ifjú, aki követni akarta Jézust, ezt a választ hallja, menj el, add el vagyonodat, aztán gyere, kövess engem. Kincsed lesz a mennyben. Néha a válasz nem úgy, és nem akkor érkezik, ahogyan és amikor mi szeretnénk. És ilyenkor nem marad más, mint egyedül hitáltal élni. És Habakuk ezt a döntést hozza. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. És ezzel a tettével a próféta megmutatja nekünk, hogy várakozni és az Istenre figyelni az ima meghallgatáshoz vezető fontos lépések. Nem csak elmondani az imádságot, hanem utána a várakozás, az Istenre való figyelem, mint egy őrszem, az ima meghallgatáshoz vezető fontos lépések. És ott az őrhelyén, az Istenre hangolt csendjében egyszeriben meglátja és megérti, hogy mit szeretne az Úr. Mint amikor egy függönyt elhúzzunk, és bejön a napfény. Bár most inkább visszahúzzuk azt a függönyt, hogy ne jöjjön be az a nagy meleg. De olyan, mintha elhúznánk azt a függönyt, és látnánk mögötte, ami addig is ott volt. Mintha Isten egy függönyt húzna el, és megmutatná, mi van mögötte. Isten Habakuknak egy látomást adott, amit el kellett, hogy ismételjen a nép előtt. Kedves testvérek, mi is őrállók vagyunk. Hasonlóképpen van a mi elhívásunk is. Hívás arra, hogy a ránk bízott isteni látást adjuk tovább. Azt olvassuk a Bibliában, hogyha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Vajon kin keresztül érkezik ez hozzánk? Isten az ő látását, vezetését nem feltétlenül és egyedül csak a lelkésznek adja. Vagy nem csupán a presbitereknek, előjáróknak, vagy a szolgálóknak, hanem elsősorban az őrállóknak. És erre valamennyünknek elhívása van. A Jelenések könyvében, az első néhány fejezetben arról olvasunk, hogy Isten Jézus Krisztus által az ő üzenetét 7 kis-ázsiai gyülekezetnek mondja el. És mindegyik így kezdődik, így szól a lélek a gyülekezeteknek, és azt mondja, hogy mondd el a gyülekezet angyalának. Mondd el a gyülekezet angyalának. És nagyon sok vita volt erről, hogy most ki az a gyülekezetnek az angyala. Karner Károly, egy evangélikus lelkész, teológus, az Apokalipszis című magyarázatában ezt írja, sok vita folyt arról, hogy kiket kell a gyülekezet angyalain érteni. Mivel a görög angelos, angyal tulajdonképpen követet jelent, azért sok írás magyaráz úgy vélte, hogy a gyülekezetek előjáróiról van szó, akiket később püspököknek neveztek. Ez ellen az értelmezés ellen azonban joggal hozták fel, hogy a Jelenésekben az angelos, angyal sohasem jelöl meg embereket, hanem mindig csak angyalokat, tehát Isten mennyei világának lényeit. Hozzájuk, mint a gyülekezetek megjelenítőihez szólt a megdicsőült Krisztus, és pedig úgy, hogy amit nekik mond, az közvetlenül a gyülekezeteket megszólító üzenetté válik. Vajon mit üzen a feltámadott Krisztus a miskolci gyülekezet angyalának? Van a fülünk arra, hogy meghalljuk ezt? Van-e füle a lelkésznek? Van-e füle az előjáróknak? Van-e füle a szolgálóknak? Van-e füle a gyülekezetnek erre? Akik ezzel az őrállói lelkülettel vagyunk jelen a testvérek között, azok halljuk ezt az isteni üzenetet. Milyen jó lenne, ha minél többen meghallanák. Az őrálló felelősség és feladata nem az, hogy másokat a helyükre tegyen, hanem sokkal inkább az, hogy ő maga a helyére álljon. Vagyunk ilyen őrállói Istennek. Majd elmondja Habakuknak, írd le ezt a kijelentést vés táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Majd azt kéri tőle, hogy várjon. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál. Hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Ennyiszer hangsúlyozni 2 mondaton belül azt, hogy várjál, mert biztos, hogy bekövetkezik Isten különös kegyelme. Arról biztosítja a prófétát, hogy ez a terv biztos, de arra is emlékezteti, hogy legyen türelmes. Ebben az igeversben a kulcs szó az, hogy várni. És ezzel elsősorban nekünk lelkészeknek nagy problémáink vannak, de néha a gyülekezeti testvéreknek is meggyűlik a bajuk. Főként azért, mert a várakozás sokszor passzív dolognak tartjuk és gondoljuk. Amikor semmit nem teszünk. És ha mi nem teszünk, akkor nem is történik semmi. Gondoljuk így. Ahelyett, hogy egy aktív várakozást látnánk, amikor valaki munkálkodik, aki azt kérte, hogy most várjunk. Sokkal inkább látjuk saját sebezhetőségünket, kiszolgáltatottságunkat a várakozás során, aminek saját magunkat tesszük ki. Ha viszont aktív módon várakozunk, akkor láthatjuk azt is, hogy Isten hogyan cselekszik. És ő a mi javunkra munkálkodik. És az igazán jó dolgok akkor jönnek, amikor Istenre várunk. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Gyönyörködni valamiben az nem valami aktív dolog. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Őrállói felelősségünk. Az előjárókkal kezdtünk el tanulmányozni közösen egy könyvet, amely a 127. Zsoltárral kezdődik, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Idézek ebből a könyvből. Isten adományával leghamarabb akkor találkozunk, ha magunk teljes csendet tartunk, és nem a mi, hanem az ő munkájára figyelünk. Lehet, hogy ez éppen akkor és ott történik, amikor az alvást Isten adományának tekintjük. Ezért nevezi az alvást a Biblia gyakran az Isten tevékenysége helyének. Amíg Ádám alszik, Isten a bordájából megformálja Évát. Amíg Jákob Bételben alszik, megnyílik a menny, és látja, mint Isten angyalai a mennyei létrán fel is leszállnak. Mivel Jézus teljesen átadta magát Istennek, mint atyának, a tengeri viharban egy csónakban is nyugodtan tud aludni. A tanítványok viszont kicsinyhűtiségük miatt nyugtalanok, és felkeltik. Ezért állítja Jézus a magától növekedő vetésről szóló példázatának a középpontjába a földművest, aki nyugodtan aludt, mivel tudta, hogy a föld magától hozza meg a termését. Ez a fajta alvás nem aluszékonyság, nem lustaság. Ez a fajta várakozás nem a problémák szőnyeg alá söprése, hogy majd azzal foglalkozunk máskor. Ez az alvás és az a várakozás hitből fakad. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hite által él. Elbizakodott ember az, aki látva élete problémáit úgy gondolja, hogy neki ezt meg kell oldania. Életét arra áldozza, hogy folyamatosan feltárja és kezelje ezeket a problémákat, aztán tanácsadóvá válik, és másokon is segíteni akar. Csak az a baj, hogy élete valódi kérdéseivel nem törődik. A hívő ember az, aki látva élete problémáit úgy gondolja, hogy neki meg kell oldani ezeket a problémákat, de miután szembesül azzal, hogy ez csak részben sikerül, szétesnek kapcsolatai, élete romjain képtelen újat felépíteni, azt mondja vívódásában, Istenem, az életemet a te kezedbe teszem. Én nem tudok újat építeni. De odaállok az őrhelyemre, és figyelek, és várok, mit szólsz hozzám, mit felelsz az én panaszomra. Ezt nevezi a Szentírás hitnek. Az igaz ember ebből a hitből él. És az őrhelyén állva szolgál és várakozik, amíg Isten hékezben viszi a munkáit. És ebben a sokszor tétlennek tűnő helyzetekben és időszakokban éli át legtöbbször azt, hogy Isten egyszerűen áttöri a falakat, a megkeményedett emberi szíveket, a megoldhatatlannak tartott helyzeteket, mert a hit segít látni, amíg nem látható valóságot is. Valakivel beszélgettem a hétvégén a balatoni viharjelzésekről. És elmondta, hogy amikor múltkor ott voltak, és már jelzett a berendezés, a jelző, ezek a világítótornyok, vagy jelzéstadók, és már a rendőrmotorcsónakok keringtek a vízben, hogy kitereljék az embereket, még sokszor sokan akkor is ott feküdtek a parton, nem szedték sátorfájukat, hát nem volt nyoma még a viharnak. És azt mondta, hogy egy vitorlázóval beszélgetett, aki azt mondta, hogy ő még mielőtt ezek a jelzések beindulnának, radar nélkül, a halak járásából, abból, hogy a vonat fütty hangosabban vagy halkabban szól, meg tudja mondani, hogy közelege vihar vagy sem. És ez szerint cselekszik. Később aztán a radar és a viharjelzés is figyelmezteti a jelenlevőket. Habakukot és bennünket Isten ilyen bölcs vitorlás emberekként szeretne látni, akik bár még a jelzések nem érkeznek, mégis látják a küszöbön váló változásokat. Hitből, nem tapasztalatból. Bízzuk így életünket erre az Úrra, aki Úr a vihar és a nyugalom felett, és aki Úr azok felett a kérdések és problémák felett, amelyek megoldását, végkimenetét még nem látjuk. Arra kér, álljunk oda őrhelyünkre, figyeljünk, mit akar nekünk szólni az Isten. És így bízzuk rá saját, családunk, közösségünk életét. Amen. Imádkozzunk. Amen. 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 Köszönjük, Urunk, ezt a közösséget. Köszönjük, hogy Te közösséget vállalsz velünk, és ezen a mai Isten tiszteleten, az úrvacsorai közösségben ezt átélhetjük. Te tégy bennünket a helyünkre, és hadd lássuk, hogy mi a helyünkön vagyunk. Így emeljük fel nem csak a mi kéréseinket, hanem az egész közösségünk, a ránk bízott emberek kéréseit hozzá. Kérünk, Te hallgass meg bennünket. Jézus Krisztusért. Amen.